Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Lányi Örs kollégámmal üdvözlöm nagy szeretettel a Zöldövezet hírelemző adásának hallgatóit. Elég tematikus híreket hoztunk hőségről és felmelegedésről. Most épp egy elég esős meg hideg periódust élünk éppen, de azért ennek ellenére a nyárnak ez nyilván aktualitása. Elég szélsőséges eddig ugye a nyár, csak itthon Magyarországon volt már elviselhetetlen kárnikula, most éppen 20 fok van, meg szemerkél is kicsit az eső. Viszont akkor most nem Magyarországnál kezdjünk, hanem egy kicsit nézzünk szét a világban. Első körben mondjuk Európában, méghozzá a dél-európai régióra fókuszálva, milyen hőmérsékleti szélsőségeket láthattunk itt most az elmúlt időszakban?
Hát azt úgy általánosságban el lehet mondani, hogy Dél-Európát különösen sújtja most így a klímaváltozás, ugye Olaszországban és Spanyolországban is. Hát itt egymást változtatják a hírek igazából, valamikor áradásról beszélünk, valamikor szárazságról beszélünk, de a meleg az igazából változatlan. Olaszországban most éppen a napokban például 46 fok közeli hőmérsékletet rögzítettek Szicíliában, ami hát ugye láthatóan délen van, de nem is csak ez az a pontja az országnak, amit jelentős meleg sújt, hanem például Rómában, a fővárosban is majdnem 42 fok volt az elmúlt napokban. Egyébként nem régiben voltam pont Rómába, és hát ott is a városnak a beépítettsége miatt ez különösen nagy problémát jelent. Magyarországhoz vagy Budapesthez képest kicsit több a zöld felület, de azért még mindig nem mondanám azt, hogy ideális lenne az ott lakóknak.
Budapestre és a zöld felületekre majd még a későbbiekben vissza fogunk kanyarodni. Igen, ugye emlékszel, te is biztos tavaly az talán a év egyik legfelkapottabb témája volt, vagy legalábbis a nyáré biztos így zöld szempontból, hogy micsoda szárazság sújtja Európát, és főként kiemelten ugye a déli vidékeket, igen, a gyakorlatilag nullára leapadó póról elég sokat írtunk mi is. Idén egyébként ugye a spanyol szárazság kapcsán szóba került az, hogy ennek mondjuk milyen gazdasági következményei lehetnek, mert ugye szoktak rá egyébként Európa hátsó kertjéként is hivatkozni a Spanyolországra a mezőgazdasága miatt.
Hát és abszolút nem véletlen, mert most itt egy friss Greenpeace kutatásról beszélünk, ami hát ugye azt állítja tulajdonképpen, hogy Spanyolországban, ami hát tényleg Európának sok szempontból az egyik legfontosabb régiója, másfélszer gyorsabb a felmelegedés mértéke, mint Európának a többi részén, és nem is csak Európáról beszélünk, hanem itt a világ számos pontjáról, szóval elég jelentős a spanyol melegedés mértéke, és hát itt nem csak arra kell gondolni, hogy szárazság van folyamatosan, hanem itt tényleg, amit korábban is beszéltünk, az időjárási szélsőségek, szóval árvizek, akár pont így az elmúlt napokban például tapasztaltuk Olaszországban, Spanyolországban is, hogy irgalmatlan mértékű jégesők, és olyan mértékű jegek zuhannak le az égből, vagy jégdarabkák zuhannak le az égből, amik akár például egyes esetben fél kilós volt. Úgyhogy az valakit eltalál, nem kell részletezni a többit. Viszont amire még itt kitér a tanulmány, az, hogy Spanyolországban ugye nagyon nagy a melegedés, ami hát egyre inkább érződik az országnak a gazdaságán is, szóval, hogy ez jelentős kiesés jelent. Egyébként pont Spanyolország volt az egyik első ország Európában, ahol például elrendelték, hogy meleg időszakban nyáron a nap egyes periódusaiban például nem lehet szabadtéren dolgozni, hanem olyankor be kell menni. Nyilván a siesta az ilyen szempontból egy jó megoldás, erre nem feltétlen azok az időszakok, azok, amik a legsúlyosabbak, de például 2060-ra már azt írja ez az előrejelzés, hogy a spanyol GDP-nek például akár a 3%-át is eltüntetheti tulajdonképpen a felmelegedés.
Azért ez a tanulmány is eléggé megerősíti azt, amiről már mi is sokat beszéltünk, meg nálunk szakavatottabb, okosabb emberek is, hogy ugye a klímaváltozás az nem minden régiót ugyanúgy érint.
Igen.
És hogy az, hogy felmelegedés van, nyilván nő az átlag hőmérséklet, de ettől függetlenül egyéb szélsőségek is jelentkezhetnek, mondjuk a legnagyobb szárazság és kárnikula után egy hirtelen lehűlés óriási esővel, ami ugye áradásokhoz vezethet. Szerintem itt még a spanyol helyzetnél, meg egyébként ezt elég gyakran aszályoknál el lehet mondani, hogy amellett, hogy valószínűleg a klímaváltozás súlyosbítja ezeket a eseményeket, mondjuk a csapadék minták eltolásával, vagy a fokozódó párolgással, azért rendre előjön az, hogy a lokális mezőgazdaság, meg a lokális vízgazdálkodás az nem feltétlenül felel meg a változó körülményeknek.
Igen.
Kimeríti a talajvízkészleteket, és például ez egy olyan pont, ahol mindenképp alkalmazkodása, vagy legalábbis a felfogás, a módszertanak megváltozására lenne szükség.
Ami nekem még itt az elmúlt hetekből egy ilyen kiemelkedő hír volt, ilyen szempontból az Indiával kapcsolatos volt. Ugye hát nagyon régóta lehet hallani arról, hogy azért a zöldségek európai árhoz képest elenyésző mértékűek. A néhány hónappal ezelőtti adatok azt mutatták, hogy például a paradicsom ára az magyar forintra átszámítva az olyan 2-3 forint környéke volt. Na most itt bekövetkezett, ugye itt is az időjárási szélsőségek miatt egy olyan hiperinfláció az árban, hogy most már olyan 100-200-szoros az ára Indiában, és olyan eszméletlen megmozdulásokra volt itt szükség például, hogy a bevásárlóközpontokban például biztonsági őrök védik a zöldséges pultokat, a McDonald's például kivette a menüjéből az összes olyan ételt, amihez paradicsom kell, úgyhogy Indiában is érezni ennek jelentősen a hatását.
Akkor ha már így kiléptünk Európából, akkor most ugorjunk át a világ túlsó felére, az Egyesült Államokba. Itt nemrég rögzítették a valaha volt legforróbb éjfélt, ez helyi idő szerint éjféltől egy óráig tartó időszakban mérték, mégpedig a Death Valley-ben, azaz a halálvölgyben, ami elég,
nem véletlen,
elég beszédes név. Egyébként utána néztem, itt ez azért lett halálvölgy, mert a 19. század közepén itt egy telepes csoport az gyakorlatilag nyom nélkül eltűnt, de hát mondhatjuk azt, hogy napjainkban is rászolgál el a névre, mert ez egy szélsőségesen forró sivatagi völgy, ilyen nagyjából 8000 négyzetkilométeres, tehát ugye Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegye közötti nagyságról beszélünk. Uh-huh. Ez Kelet-Kaliforniában található, és ami az érdekessége, és ugye most ez ismét ráerősített erre, hogy a nyáron sok szakértő szerint ez a legforróbb hely a bolygón. A különlegessége ennek a területnek az, hogy ugye eleve egy sivatagi régióba fekszik, de azon belül is eléggé mélyen, és a völgynek olyan formája van, ami gyakorlatilag megtartja a hőt, illetve nagyon kopár az egész, és a helyi kőzetek és a talaj az nagyon jól vissza tudja verni a forróságot. Most, hogy a konkrét adatot is elmondjam, 48,9 Celsius fokos volt ez az éjfél. Ez egyébként csak az éjfél környéki időszakra vonatkozik, tehát hivatalosan ennél mértek amúgy forróbb éjszakát már a bolygón, így átlagot tekintve. De hogy ez mindenképp, ez is egy olyan szélsőség, ami ha nem is lehet egyértelműen a felmelegedéshez kötni, azért valahogy egyre sűrűsödnek ezek.
Hát igen, és ugye itt 1913-ban itt be is állították tulajdonképpen a világcsúcsot, a legforróbb hőmérséklet, amit a Földön mértek, és kutatók például arra számítanak, hogy ez idén nagy valószínűséggel meg fog dőlni, ugye itt 110 év eltéréssel, de azért megdöntjük majd ezt a rekordot. Nem túl jó rekord, de ezt sikerül megdönteni valószínűleg idén.
Nyilván egyrészt a globális felmelegedés miatt, amire most rájön ugye az El Niño, ami nagyjából mostanában kezdődött el. Erről beszéltünk már elős korábbi adásokban, ez egy ilyen természetes éghajlati jelenség, és nagyon úgy tűnik, hogy melegíteni fogja ez is egy pluszban egy pár évre a bolygót.
Igen.
Ugorjunk még egyet, most akkor menjünk el Iránba. Itt milyen szélsőséget rögzítettek?
Hát ugye itt kicsit másról beszélünk ilyen szempontból, ugyanis itt nem szabad területen mért hőmérsékletről beszélünk, hanem itt egy iráni reptéren rögzítettek. Hát én nem tudom, hogy tudnak ilyen hőmérsékletben dolgozni, vagy egyáltalán létezni ott még emberek, de 66 Celsius fokot rögzítettek a reptéren. Ezt egyébként 12 óra 30 perckor rögzítették, szóval nagyjából ez is lehetett aznap a maximum, és egyébként azt írták, hogy többen is jelezték a reptéren, hogy ez azért elég megterhelő volt, és a levegő hőmérséklete is olyan 40 Celsius fok volt átlagosan, brutális páratartalommal párosítva, úgyhogy itt a Perzsa-öböl környékén például azt írják a szakértők, hogy itt elég sok rekordra lehet számítani így az elkövetkezendő időszakban.
Nyilván ezeknél az ilyen extrém hőmérsékleteknél, most csak a 66 foknál maradva, azért ezek mondjuk beton felett közvetlenül mérik, tehát azért az ember nem feltétlenül közvetlenül ennek a forróságnak van kitéve. Illetve szerintem, amit itt még érdemes elmondani, hogy ezek az extrém hőmérsékletek, ezek sokszor kérdésesek, tehát azért előfordulhat mondjuk egy mérőállomásnál egy hiba, ezeket nyilván validálni kell, és ami még érdekesség, hogy elég sok ilyen rekordhőmérsékletet azt a meteorológiai világszervezet az nem jegyez. Például a említett legforróbb évfél az például nem szerepel a listájukban. De azért látszódik a trend, hogy egyre jönnek ezek a számok. Emberi oldalról ez miért jelent akkor a problémát?
Hát ugye szerintem az elmúlt években már tapasztalhatjuk, hogy a fokozottan meleg időszakban azért tapasztalható többlethalálozás, nem csak Európában, hanem világszinten is, és most pont ennek kapcsán egyébként a Penn State University ez végzett egy szerintem elég látványos kutatást ilyen szempontból. Nem csak a Celsius fokot nézték meg, hogy mi az, amit az emberi tűrőképesség mondjuk úgy még be tud fogadni, hanem ezt párosították a páratartalomnak a mértékével is, és arra jutottak, hogy ugye eddig arról beszéltünk, hogy ugye 35 Celsius fok környéke az az, amin még jól tud funkcionálni az ember, utána már azért jelentkeznek testi tünetek, hogyha ez hosszabb távon van kitéve neki az ember, akkor még nagyobb problémák jelentkezhetnek. Viszont ez a kutatás, ez azt mutatta, hogy 100%-os páratartalom mellett például 31 fok az, ami az emberi tűrőképesség határa, 60%-nál 38 fok, és akkor így ezek alapján lehet lekövetni nagyjából a sémán. De hát itt külön kiemelték azt is ugye, hogy a mérések során például olyanokat is figyelembe vettek, hogy voltak a tesztalanyok között például olyanok, akik idősebb korosztályba tartoznak, akik kifejezetten fiatalok, úgyhogy, és náluk például tapasztalható volt ez a különbsége az átlag lakossághoz képest, hogy hát nehezebben bírják ezeket az időszakokat.
Itt hozzunk be szerintem egy kis definíciót. Ugye az, hogy most mit bír az emberi szervezet, arra elég sokféle mérőszám van, hőindex például, ami ugye a hőmérsékletet meg a nedves páratartalmat kombinálja. Itt ez a 30 Celsius fok, ez a nedves hőmérsékletre vonatkozik, hogyha jól emlékszem, és ez a nedves hőmérséklet, ez lényegében azt jelöli, hogy a nedves levegő az mennyi vizet tud felvenni állandó nyomáson a rendszer telítődöttségéig. Ez most így nagyon kacifántosan hangzik, de hogy így tényleg dióhéjban az a lényeg, hogy ez a légköri nedvességet méri, és ez mindig kisebb vagy egyenlő a tényleges hőmérséklettel, és ez a bizonyos 35 Celsius fok, ami egyébként nyilván nincsen kőbevésve, mert valakinél alacsonyabb, valakinél magasabb, ez ugye azt jelöli, hogy egymás után 6 órát tud elvileg elviselni az emberi szervezet ebből a 35 Celsius fokból. És amit látunk, hogy ugye sok régióba kezd bekúszni ez a határ, ami azt jelenti, hogy egyre több régióhoz szó szerint elviselhetetlen lesz az emberek számára, el kell onnan költözniük. Van olyan pessimista becslés, hogy ez mondjuk már 30 éven belül nagyon látványosan megindulhat ez a folyamat, sok lesz a teljesen lakhatatlan vidék. Hát mondjuk Magyarországot egyelőre ez még talán annyira nem fenyegeti, bár itt is azért már egyre látványosabban emelkedik az átlag hőmérséklet. Így a hétköznapok szintjén egyébként hogyan lehet védekezni a forróság ellen?
Ugye pár éve volt, ami már szinte mémém állt így a magyar közéletben, amikor talán RTL híradóban megkérdezték a bácsit, hogy hogy védekezik a meleg ellen, és akkor megiszik pár sört tüskével. Na, ez például az, amit abszolút el kell kerülni. Az alkoholos italok alapból például nagyon destruktívan hatnak ilyenkor az emberi szervezetre, ugyanis folyamatosan vonják el a vizet. Ugyanez a helyzet például az ilyen cukros üdítő italokkal, a koffeintartalmú italokkal, úgyhogy, és egyébként, ahogy Téger Dávid kollégánk pár hete vagy hónapja megírta, például a forró tea, az parádés megoldás lehet a melegben. Úgyhogy ez mindenképpen, és az ételeknél is érdemes odafigyelni, hogy azért nem most kéne talán bográspartit szervezni, és nem tudom, vadas csinálni, vagy hasonlókat, hanem itt is inkább a növényi alapú étrendre figyelni, meg hát a rengeteg vízfogyasztás, de az a fontos, hogy ez tényleg víz legyen, és ne egyéb dolog. Ebből akár egy 3 litert is nyugodtan meg lehet inni, akár egy ilyen 30-35 fokos napon.
Ígértem Róma kapcsán, hogy Budapestről még beszélünk. A 1,5 foknak készült egy kutatása, arra vonatkozóan, hogy a hőségnapok száma az hogyan növekedhet a jövőben. Ugye ezek a hőségnapok, ezek a definíció szerint azok a napok, ahol a napi maximum az eléri vagy meghaladja a 30 Celsius fokot. A adatok alapján 81 és 2010 között Magyarországon évente átlagosan 2 ilyen nap volt. Nyilván ezt már mi életünkben látjuk, hogy ez kezd eltolódni, és különböző modelleket használtak ez a kutatáshoz, de nagyon úgy néz ki, hogy a század közepére ez akár 18-28 napra, század végére 24-50 napra is nőhet, de egyébként ha nagyon pessimisták a számítások, ennél jóval többre is. És igen, ahogy mondtad, hogy Olaszország beépítettsége, ugye egy városban ott mindig sokkal magasabb hőmérsékletek tudnak kialakulni, ennek számos oka van, létezik ugye egy városi hősziget jelenség, a beton az mondjuk jobban vissza tudja köpni ezt a meleget, és éppen ezért javasolják a szakértők, hogy minél inkább zöldíteni kell a nagyvárosokat. Ez egyrészt ugye csökkenteni tudja azért a hőmérsékletet, másrészt egyébként nem tudom te, hogy vagy veled, de nekem közérzeti szempontból is azért jót tesz. Egyébként kutatások is vannak erre, hogyha növényeket lát az ember, meg mondjuk madárcsicsergést hall, igen, akkor annak azért abszolút lehetnek pozitív következménye a mentális, és ezáltal egyébként a testi egészségre is. Most akkor az emberektől kanyarodjunk el egy kicsit, és nézzünk rá, hogy a felmelegedés az a természetre hogyan hat, mert ugye tudjuk, hogy azt is megterheli. A növekvő átlag hőmérséklet például egyes fajokat kiszorít bizonyos régiókból, mondjuk megváltozik a növényeknek a biológiai ritmusa, ami például a beporzókra lehet hatással. Viszont a közelmúltban kijött egy egészen érdekes tanulmány, ez pedig a kígyómarások gyakoriságának növekedését mutatta ki. Itt a háttérben mivel magyarázzák a kutatók ezt a jelenséget?
Hát ugye kezdjük szerintem azzal, hogy nagyjából így helyezzük kontextusba, hogy nagyjából hány ilyen eset is történik évente. Ugye a WHO, az Egészségügyi Világszervezet szerint nagyjából 5 millió kígyóharapás az, amit évente lehet rögzíteni. Ezek közül nagyjából 138 ezer az, ami halálesettel végződik. 2014 és 2020 között nézték meg az adatokat, hogy hogyan változik ennek a mértéke, és ezek alapján ilyen kórházi látogatás például kígyóharapások kapcsán 3900 esetben rögzítettek, és azt figyelték meg, hogy így a hőmérséklet növekedése 1 Celsius fokonként nagyjából olyan 6%-kal növeli meg a kígyóharapásoknak a számát.
Van egyébként egy ilyen magyarázat, hogy ennek hátterében az el, hogy ugye a kígyók sok más hüllőz hasonlóan télen ilyen elég inaktív állapotba kerülnek, és pont amiatt, hogy nő az átlag hőmérséklet, azzal együtt nő az aktív időszaknak a tartama is. És ugye, ha aktív a kígyó, nagyobb eséllyel fog összetalálkozni egy emberrel, és nagyobb eséllyel alakulhat ki konfliktus, magyarán sűrűsödhet a marásoknak a száma. Most ezt a hírt nyilván nem azért hoztuk be, mert ez Magyarországon feltétlenül annyira fenyegető jelenség lenne, de azért ezekből a kutatásokból látszódik, hogy a globális felmelegedés az tényleg alapjaiban tudja megváltoztatni a környezetünknek a működését, az élőlényeknek a működését. És most hoztunk még egy hírt, ami nem feltétlenül annyira magyar szempontból releváns, de egészen elképesztő, hogy a felmelegedés az még a bolygónkat is átszínezheti.
Hát igen, ugye itt most arról van szó, hogy a Nature tudományos folyóiratban megjelent egy kutatás, amely szerint a bolygón lévő óceánjaink már közel sem kékek. Szóval, hogy a nagy részük az már inkább zöldnek mondható, és ennek nagy szerepe, vagy ebben nagy szerepe van például az emberi tevékenységnek is, így a kibocsátásnak is. Itt az MIT-nek a kutatói azt figyelték meg különböző műholdakkal, hogy az elmúlt 20 évben hogy változott meg így az óceánok színe, és alapvetően két modellt néztek, az egyikben például belevették az emberi kibocsátást, az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, a másikban pedig nem. És az az érdekes, hogy mind a két modell egyébként azt jósolta, hogy jelentős változás fog végbe menni. Itt az időtartam között volt nagy különbség, ugyanis amelyik figyelembe vette az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását, az azt jelezte, hogy 2002-től 20 éven belül például már az óceánoknak a fele nagyjából átszíneződhet. Na most ez az 56%, ez tökéletesen fedi ezt a forgatókönyvet, úgyhogy valószínűleg az embernek is nagy szerepe volt ebben. Viszont amit még kiemel a kutatás, az az, hogy itt például az óceánok színe az nagyban összefügg az ott élő növényzet és állat állományjal is.
A fitoplanktont hozzuk be szerintem egy kulcsszóként, ami ugye a tengerben jelenlévő, vagy vizekben jelenlévő cianobaktériumok, meg algáknak az együttes, és ugye ezek fotoszintetizálnak, és a chlorophyll nevű vegyület miatt zöldes színűek. Szóval ezekre igen, hat igen. Ki ugye a felmelegedés, és ilyen módon tudják megváltoztatni az óceán színét. Jó, és akkor zárásként hozzuk be talán ez most furcsa hangzik, de leginkább hot topicot, ugye a hőségben nem biztos, hogy ez egy szerencsés megnevezés, de mégis ugye Rodoszról most elég sok hírt lehet olvasni. Korábban a Kanada került be hasonló téma miatt a hírekbe. A extrém forróság és szárazság az láthatjuk, hogy a tűzesetek kockázatát is növeli. Kanadából ugye a erdőtüzek óriási területet érintettek. Először csak az Amerikai Egyesült Államokba jutott el a füst, ott egyébként nagyon durva légszennyezést is okozott, aztán a magas légkörben eljutott egyébként Európára is, itt mondjuk már nem alakult hasonló probléma.
Hát már nem volt narancsárga a levegő például.
Pontosan. Ugye itt a sztori dióhéjban az az, hogy mindig is érintették a kanadai erdőket a nyári időszakban. Erdőtüzek, ez egy alapvetően természetes folyamat, jellemzően villámlás miatt alakulhat ki például ilyen tűz. Csak hát ugye a probléma az, hogy a klímának az átalakulása miatt egyre szárazabbá válik a térség, eközben mondjuk akár a villámlás gyakorisága is nőhet, hogyha mondjuk a zivatarok esélye emelkedik. És ahogy elmondtuk a vízgazdálkodás kapcsán, hogy az bizony káros következményekkel jár, itt is lehet tudni, hogy átalakult teljesen az erdőgazdálkodás, és ez a típusú modern erdőgazdálkodás már nem feltétlenül felel meg a megváltozó körülményeknek. És akkor most érjünk rá a frissebb hírünkre Görögországra.
Igen, itt Rodoszon, hát rengeteg magyart is érint például ez a kimenekedés, hát a görög szigetek ilyen szempontból nagyon népszerű célpontnak tekinthetők például a magyar turisták részéről is, és hát itt több száz magyart érintett ez a mostani eset. Egyébként azóta pont tegnap láttam, azt hiszem, vagy a napokban láttam, hogy Rodosz mellett már például Palermóban is nagy tüzek pusztítanak. Egyébként ez még egy néhány napos hír, amit Rodoszról lehetett hallani. Azt mondták a helyi szakértők, hogy egy olyan 9 kilométer hosszú volt így a tűz, ami ugye már lakott területeket is érintett, és ezért kellett a kimenekítést eszközölni. Ugye például itt a kormány az már fel is van készülve ezekre a helyzetekre, például SMS üzenetekkel szólították fel a turistákat, hogy hagyják el az adott területet. Ugye erre már megvolt egy nagyjából leszervezett ilyen protokoll, viszont azért lehetett látni olyan fotókat például, hogy amit például magyarok küldtek, hogy hát több tucatnyian vannak bepréselődve akár egy-egy hotelszobába, hogy átvészeljék azt az adott időszakot. Görögországot is egyébként a déli államok között szintén brutális mértékben érinti ez az időszak. Szárazság is, és ilyen szempontból a tűzszezon is. És egyébként itt még hozzákapcsolnám, mert pont jó időzítéssel, de hogy pont a napokban érkezett meg egyébként a tavalyi tűzszezonnal kapcsolatos adatok. Hát hogyha ilyen nagyon látványosan akarnánk jelezni, hogy nagyjából mekkora területet érintett az Európában, akkor egy ilyen 40 budapestnyi erdőnyi terület égett le tavaly. Ez 837 000 hektárnak feleltethető meg, és egyébként 2017 után ez volt az egyik legdurvább tűzszezon. Magyarországot is érintette nyilván kevésbé, mint például Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot, Portugáliát, ilyen szempontból az Ibériai félsziget például kifejezetten érintett. Azt javasolják egyébként a szakértők, hogy nyilván megvannak az alapvető protokollok arra, hogy hogy lehet például megfékezni, vagy csökkenteni a terjedésnek a kockázatát, ilyenek például a termőföldeknek a beiktatása egyes területekre, hogy megfékezzék a terjedést. Viszont a szakértők azt ajánlják egyébként, hogy a leégett területeket például nem érdemes az embereknek egyből uralmuk alá vonni lényegében, és hasznosítani mezőgazdasági területként, mert a természet az ugye itt is újra tud éledni, visszatérnek az állatok, a nagy részük visszatér. Nyilván nem lehet ezt 100%-os biztonsággal mondani, de hogy talán ilyenkor a legjobb dolog az, hogyha egy nagy tűzvész után nyilván, hogyha sikerül elállítani, akkor kicsit hagyjuk éledni a természetet.
Ahogy ugye a betegségnél sem feltétlenül a tüneti kezelés az, ami igazán segít, hanem például, hogyha meg tudjuk előzni, ugye, tüzeknél is elmondhatjuk, hogy nem a tűzoltás fog megoldást hozni, hanem az, hogyha sikerül megelőzni, vagy legalábbis mondjuk a természetes tűzfázisokat visszahozni. Itt Kanada kapcsán olvastam, hogy ugye, ahogy elmondtam, hogy ez egy teljesen természetes, hogy vannak erdőtüzek, és nem fontosak is az erdőtüzek, mert hozzájárulnak a természet megújulásához, például az aljnövényzetnek az eltakarításával, emiatt, hogy nincs ugye annyi aljnövényzet, eleve kisebb eséllyel fognak nagy tüzek kialakulni. És hogy ami itt érdekes, hogy a kanadai őslakosok azok egy hagyományosan beindítottak ilyen tüzeket, és hagyták őket terjedni, és ezzel ők még segítették is egyébként az erdőnek a működését. Nyilván irányítottan is, nem egész tajgát felgyújtva. Ez például a modern időkben, a modern erdőgazdálkodás ezt már nem nagyon alkalmazza. És ez is felvetődött, hogy esetleg az őslakos tudáshoz, de nem csak Kanadában egyébként, tehát az Amazonas vidékén is, az Egyesült Államokban is nagyon sok helyen felmerült, hogy esetleg vissza lehetne nyúlni a hagyományos megoldásokhoz bizonyos mértékig.
Hát és az is fontos lenne, hogy például tudatosan kezeljük az erdőket, mert az is például sokat segíthet, hogyha például vegyes erdők vannak. Szóval meg nem a leggyúlékonyabb fajokat preferáljuk például az erdőtelepítésnél, az is rengeteget segíthet, és hát nyilván a megelőző programok, és az, hogy mondjuk az emberek is figyeljenek oda a tevékenységükre, mert hát valószínűleg kevesebb százalékban van az, hogy emberi tevékenység okozza a tüzet, viszont azért az is hatalmas pusztítást tud okozni.
Igen, és ugye itt visszatérve a fafajokhoz egyébként, ezt is több helyen lehet olvasni, hogy nagyon sok hely azért válik gyakorlatilag gyúlékonyabbá, mert teljesen megváltozik az erdőnek az összetétele, részben pont az emberi tevékenység hatására, mert mondjuk beültetnek olyan fafajtákat, amelyek aztán ott elkezdenek szaporodni, viszont sokkal gyúlékonyabbak, és könnyedén kiszorítják az ellenállóbb fafajtákat az adott térségbe. Lányőrsel befejeztük erre az adás hírek elemzését, és meglátjuk, mikor itt a nyári szünetben, mikor tudunk ismét alkalmat teremteni, de folytatjuk a hagyományt.